Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagyon közismert és szeretett tanárúrral ülök itt szemben, aki nyugdíjba vonul. Köszöntöm szeretettel Mózer Vilmos tanárúrat a zeneiskolából.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatóságot.
Egy diák felvetése volt, de valószínűleg megkerestük volna a tanárurat is, hogy feltétlenül készítsünk riportot a tanárurral, hiszen nyugdíjba vonul, és egy olyan hosszú és szép életút, ami mindenképpen érdemes arra, hogy megismerjék a hallgatók. Itt az adás előtt, mielőtt készültünk a riportra, kiszámoltuk hirtelen, hogy 45 éve van már a pályán, fafúvósokat tanít. Ez fantasztikus. Mit érez most hirtelen nyugdíjba vonuláskor?
Hát egy kicsit el vagyok keseredve, mert nem önszámtalanból mentem nyugdíjba, mert a KLIK rendszerben van egy ilyen szabály, egy ilyen törvény, hogy 63 éves kor után le kell tenni a lantot, tehát úgy küldtek nyugdíjba. Szeretettel végigcsinálhattam legalább ezt a tanévet, de utána parancsba volt adva, hogy most már be kell fejezni.
Amit hallottak a riport elején, muzsikát és zenét, azt tanár úr javasolta, hiszen John Lennonnak a Mikor 64 éves leszek számából hallottak részletet, ugye éppen 64 éves lesz idén. Ugye John Lennon nem érhette meg, de hála Istennek ön megérte. És mivel még van életerő, energia és tanítási vágy, önben egész biztos vagyok, hogy lesz majd hely és lehetőség, hogy a diákokat tovább tanítsa erre a gyönyörű hangszerekre egész pontosan. Na de kezdjük az elején. Ugye életút riport készülünk. Hogy is indult az ön élete?
Kiskörösön születtem, mint Petőfi Sándor. A családunkban én vagyok a hatodik gyerek, tehát a legkisebb. Egy nővérem van, és utána öt fiú sorba.
Szegény szülők, azért nem lehetett egyszerű anyukának öt fiúval.
Igen, kemény, kemény dolog volt. Édesapám a szarvas étteremben volt főpincér, és mindannyiunknak megadatott az a lehetősége, a legkisebbnek is, hogy nyelvre és hangszerre tanítatott bennünket pluszba.
Tehát akkor egészen korántok ez a szülőindításra történt már a zene megszeretése, tanulása.
Igen, igen. 7 éves voltam, Kiskörösön volt egy vasutas fúvó zenekar, és oda a bátyám ott harsonázott, és én is örömmel mentem ki, észrevette Filus Lajos bácsi, az akkori vezető, hogy nagyon jó a ritmusérzékem, nagy dobra beállított, mert hogy jó ritmusérzék, és az érdekessége az volt, mert 7 éves koromban már utána vezényelhettem is a fúvózenekart, indulókat, azokat fölállítottak egy székre, és vasárnap délutánonként a főtéren ott adtuk nyaranta a hangversenyeket. A zenekarral megfordultunk Glivicébe, Siófokot körbejártuk, Csillebértet, és mindenhol nagy-nagy sikere volt a zenekarnak.
Szinte nem is hiszem el. Hány éves volt?
7 éves. 7 éves koromban már vezényeltem.
Akkor ez kuriózum volt tulajdonképpen, azért ez nem volt gyakori szerintem.
Nem. Közben elkezdtem hegedülést, 3 évig hegedültem, és akkor felszabadult a zenekarba egy klarinét, és a Filus Lajos bácsi pedig akkor ő klarinétot tanított, és annyira megtanított klarinétozni, hogy automatikusan a Szegedi Konzervatóriumba föl is vettek, 8. korom után.
Hát ez fantasztikus, fantasztikus. Akkor ezek szerint egyáltalán nem csak a fafúvósokkal foglalkozott, hanem több hangszer is elsajátításra került. Ez fontos dolog egy muzsikus életében esetleg, hogy több típusú hangszert is ismerjen?
Nagyon, de nagyon fontos. Hát nem tudom, most az életutat folytatjuk tovább, mert a konzervatórium után előfölvétel is voltam a főiskolán, és közben a Kecskeméti Katonai József Színházba megjött a próbajáték hirdetés, hogy klarinétos kell. És délelőtt elmentem, próbát játszottam, és mondták, hogy hozzam estére a sötét ruhát, fehér öltönyt, mindent, mert este már a Cigány Prímásba, az volt az első nagy operett, abban már szerepeltem, már én fújtam a klarinét szólamot.
Akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a középiskola után, a főiskolai felvételivel egy időben azonnal munkába is állt, ha jól értem.
Igen, igen. A Kecskeméti Katonai József Színházban több mint 25 év főállású klarinétos és szaxofonos, ugyanis a következő darab az már szaxofonta volt, és úgy megkaptam a szaxofont, azonnal meg kellett tanulnom szaxofonozni is. Mert a következő darab Cigány Prímás után már szaxofonos big bandes darab volt, tehát utána abba kellett játszanunk.
Ez nagyon jó hallani. A modern pedagógiai irányzatok többszörösen aláhúzzák, hogy a gyakorlatnak milyen óriási jelentősége van, és hogy a mai magyar oktatás szenved attól, hogy a gyakorlat hiány vannak a tanulók. Hát akkor itt nem volt hiány a gyakorlatnak.
Itt volt bőven, utána természetszerűen következett, hogy oda kerültem a színházba, hogy meghívást kaptam a szimfonikus zenekarba, Kecskemét városi szimfonikus zenekarba, és ott aztán komolyan nyomtuk a Beethoven szimfóniákat, meg a zene irodalomnak az összes klasszikusát, szinte mindent végigjátszottunk. Ott is több mint 25 év telt el.
Akkor, ha jól értettem, 25 évig játszott a Kecskeméti Színházban, több mint 25 évet, és akkor ebben párhuzamosan működött szimfonikus. A szimfonikus, ugye?
Igen, természetesen párhuzamosan. Még egy érdekességet azért hagyd mondjam, mert egy év után, mivel 19 éves voltam, nagyon muszáj volt elmenni katonának, sorkatonának. Na, akkor jött a lehetőség, hogy 2 évre el kell mennem, hát hol leszek sorkatona. Szerencsére a zenészek addig eléggé összetartanak. A budapesti központi fúvószenekarban a mai díszelgő az országnak az egyetlen elit fúvószenekara, oda kerültem klarinétozni. Velük megjártuk franciaországi Limost, Szarajevót, és abban az években volt ez 73-tól 75-ig, volt ez a 2 év sorkatonaszolgálat, hogy az egyetlen varsói szerződésű katonazenekar, a NATO zenekarokkal együtt muzsikáltunk a franciaországi Limosba. Egy fesztiválon.
Ez fantasztikus. Hát. Hamarosan folytatni fogjuk, mert ez olyan izgalmas életút, és 1000 kérdés jutott eszembe. Gmózer Vilmossal beszélgetünk, tovább feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai rendkívül izgalmas életút bemutatásunkat. Gmózer Vilmossal beszélgetünk, a zeneiskolából most ment nyugdíjba, de reméljük, hogy még nagyon sok diákot fog tanítani. Ott tartottunk az életútjában, nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag 19 éves korától kezdve a Kecskeméti zenekarban különféle hangszereket, mindig amire a leginkább szükség volt, a szimfonikus zenekarban is játszott. Sőt, most ott tartottunk, hogy a katona évek alatt, abban az időben egyáltalán nem megszokott módon a zenekarral, a katonai zenekarral kijutott külföldre, Limosba és Szarajevóba. Egy kicsit sztorizzunk. Kezdjük a színházzal. Milyen élmények kapcsolódtak hozzá? Melyiket szerette jobban, vagy melyikhez milyen élmények kapcsolódtak?
Ez csodálatos világ a színház, ezt imádni lehet. A fizetés az nulla, de a szórakozást, tehát soha nem dolgozni mentem, ezt, hogy dolgozni, munka, ezt nem mindig játszani. Játszani. Előadásom van, játék van. De ugyanígy volt a szimfonikus zenekar sem. Tehát a muzsikálás, a zenélés, az mindig idézőjelben egy szórakozás. Tehát nagyon jól érezzük magunkat közben, mert szeretjük azt, amit csinálunk.
Ezt megerősíthetem, most beszélgettem nemrégen egy nagyon ügyes zenésszel, és azt mondta, hogy csak akkor, sőt csapatban is akkor tud csak igazán muzsikálni, ha azok a barátai. Anélkül nem lehet, mert nem jön az a plusz kraft, amitől igazán muzsika lesz valami.
Természetesen ez erről szól. Akkor még megemlékeznék annyit a színházról, hogy Jancsó Miklós filmrendező került, ők kapták meg a színházat, hárman, úgymond idézőjelben triumvirátus, és Jancsónak, mivel erdélyi származású révén a kedvenc hangszere volt a tálogató. Ekkor nekem kiadta parancsba, hogy Vilmos a föld alól is szerezzi egy tálogatót, és esténként természetesen zárt ajtók között, mert a büfé, a színház büfé az idegeneknek tilos volt, csak szigorúan zárt körülhelyen, ott fújtam neki az iredent, a erdélyi dalokat, és ők énekeltek porozgatás közepette. Akkor utána Jancsó Miklós rendezett egy olyan darabot, hogy a falu rossza, ez egy népszínű. Az életem egyik legizgalmasabb feladata volt, ugyanis kitalálta, hogy az lesz a nyitány, hogy zárt függöny elé egy fejgép koff, és a Vilmost kiküdte, és egy szál tárogatón 600 embernek fújtam, tárogatóztam, megkondult a Kecskeméti Öreg Templom Nagy Harangja című, nem népdalnak nevezhető műdalt. És így kezdődött el az egész darab. Utána fölment a függöny, kezdődött a darab, Kecskeméti Aranyhomok szállónak a cigány népi zenekarába kellett beszállnom, és abba tárogató helyett klarinéton kellett játszanom tovább. Hát itt azért elég nehéz volt, mert próbáltak egy párszor úgymond időzelben megszívatni a gázsó gyereket, vagy hogy mondják. Hogy...
Meg akarták mutatni, hogy ők ügyesebbek.
Igen. És néha egy-két darabot más hangnembe kezdtek el. Abból egyből részevettem, szerencsére nagyon jó a fülhallásom, tehát a hallásom, úgymond, és egy kis kromatikus skálát közbeiktattam, és már is megtaláltam a megfelelő hangnemet.
Szóval akkor nem sikerült.
Úgyhogy jókat viccelődtünk közben, még ment a darab. Utána ebből játszottunk több mint 40 előadást benne a nagy színházba, és legalább még 40 vidéken, tehát tájoltunk a színház abban az időben, vidékre is jártam. Többek között Kiskunhalasdán, még mindenhova jártuk, az egész környéket.
Hát ez hihetetlen izgalmas életút, nem tudom, mennyire ismerik ezt vajon az ön tanítványai, de ha most hallgatják, akkor egészen biztos, hogy részei lesznek ennek a világnak. Egy kicsit meséljen még nekünk. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan különleges belső világ lehet, hogy hogy indul a nap, vagy hogy zajlik egy ilyen életpálya.
Hát most inkább akkor onnan folytatnám, hogy közben éppen Katancsis Gyula bácsi ment el az elődöm nyugdíjba, és akkor derült ki ott Kecskeméten, az egyik kollégától tudtam meg, hogy nagyon, de nagyon kellene Kiskunhalasra fafúvós tanár. Csóti Györgyöt még Kiskörösről ismert a család, mert szintén muzsikus, és annak idején ő volt itt az igazgató. Fölkerestem, és örömmel fogadott, és rögtön mindjárt szerződött, és hívott, és nem tudom, hetente kétszer-háromszor elkezdtem a Kiskunhalason a tanítást. A régi tanításoknak, tehát ez még a zsidó templom mögötti rész volt a régi zeneiskolatán, az idősebbek emlékeznek rá. Ott volt egy egész kis 3 négyzetméteres lukolajkájhába, az volt a fafúvós terem. És még egy nagyon kellemes emlékem a régmúlt időkről, hogy akkor járt ide a csodálatos Miklós Erika, énekesnő, ide járt tanulni, és mindig, mikor én megjöttem, akkor már várt engem, hogy Vilmos bácsi, tessék nekem a mély légzést, úgymond hasi légzést, arra én tanítottam meg. Na most képzeljenek el egy 16 éves hölgy egy csodálatos alakkal és nagyon szép szemekkel, és reszkető kézzel magyaráztam neki a mély légzésnek az alapjait, amit kicsit viccesen megmutattam neki fekve, ülve, állva. Tehát így lehet gyakorolni.
Hát akkor csodálatos élményeket tud társulni ez a zenetanári pálya.
Igen, meg.
Ha összeszámoljuk, hány évet töltött akkor tulajdonképpen a Kiskunhalasi Zeneiskolában?
Hát 1983. szeptemberébe kezdtem el, hát azóta most meg már 17 van, olyan 34-35 év körül.
Hát ez fantasztikus, hát nagyon sok.
Ez még gombócból is sok.
Igen, szokták mondani. Ugye Kecskeméten él mai napig is. Hogyan alakult, amikor ugye mesélt ezt a csodálatos, hogy szimfonikus zenekarban, színházban és a tanári pálya, ez együtt is működött, ez a három dolog?
Igen, ez egyfolytában együtt, úgyhogy állandó időbeosztás. 9:30 elkezdődött a szimfonikus zenekari próba, azt csináltuk 11:30-ig, autóba vágtuk magunkat, de ugye a zenekarnak a 80%-a így élt. Rohantunk tanítani, én éppen Kiskunhalasra, itt letanítottam a gyerekeimet vissza az autóba, és este színházba előadás.
Na, ez nagyon érdekelt, hogy hogyan zajlik egy ilyen életpálya, egy napi rend, milyen lehet. Innen fogjuk folytatni, hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk, Mózer Vilmossal beszélgetünk tovább.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, folytatjuk mai beszélgetésünket Mózer Vilmossal, aki ugye a fafúvósok tanára volt, és természetesen színházban is játszott, párhuzamosan szimfonikus zenekarban, és éppen Abbát hallhattak, az egyik gyönyörű darabot, méghozzá a Győztes mindent visz. Arra lennék én kíváncsi, mert egész biztos, hogy ez az életpálya, hogy reggel szimfonikus próba, tanítás, este színház, ez rengeteg történet, különleges eset, akár vicces helyzet történhetett ezek közül. Meséljen nekünk ezek közül egyet, kettőt.
A színházban természetesen ez volt, hogy lejátszottuk a nagy színházi produkciót bent a székhelyen, és utána még a következő darabot elkezdtük próbálni, akkor ez tájolt a színház, tehát ez vele járt. Hát,
ez mit jelent, hogy tájol?
Az, hogy vidékre jártunk, és mondjuk egy Sziget-Szentmiklósi sztorit mesélnék el. Sziget-Szentmiklóson azt hiszem, hogy Csárdás királynőt játszottunk, és az első felvonás fináléjába, tehát a végzen egy ilyen hosszabb zeneszakaszba, ezt csak azt veszük észre, onnan a zenekari árakban, mi a színpad előtt ülünk, hogy vigyázz, dől a fal. És akkor a bombionái lépést előre tudott lépni, és mögötte lecsapodott az egész nagy díszlet. Szédült. Így menekült meg, hogy ráordítottunk menet közben.
Hát akkor ebből is látszik, hogy mennyire hihetetlenül életbevágóan fontos, hogy egy zenekar működjön együtt egy színdarabban. És a vigyázz, dől a fal, ez néha bekövetkezik.
Ez ilyen nagyon könnyen bekövetkezik egy ilyen.
A színházi próbák azok hogy működnek? Tehát mielőtt bemutatásra kerül egy darab, ugye a színészek is nyilván próbálnak. A zenekar velük próbál, külön próbál. Avassuk be a hallgatókat.
Na ez úgy megy, hogy külön van teljesen, úgymond ez zenejavítónak, hogy miért ez a neve, mert a zenét javítani, ez nevetséges, de így van kívva a próbatáblára, hogy zenejavító, az csak külön elkezdi a zenekar és a karmester. És addig még a színészek is csak egy 100 zongorával a színpadon külön dolgozunk mindenki. Annak idején a barettteremben volt mindig a zenejavító. Még csak annyit, hogy a színházban én is voltam zeneműtárvezető is, de még zenekari felügyelő is későbbiekben, tehát még ilyen tisztséget is el kellett látni emellett. Tehát akkor a zenejavítón mi mindent pontosan beírunk, minden darabot, milyen húzások, ugrások, zenei műszóval vidék van, vide, így hívják a zenei műszóval, hogy innen ugrás oda, meg milyen szám marad ki, meg mit húzunk ki, meg mit teszünk bele, és mikor ez összeállt, akkor van egy úgymond zenekari összpróba, akkor jönnek be először a színészek, Bon Vivant, Primadonna, Soubrette, táncos komikus, és ezekkel átvesztük mindegyikkel a saját darabjait. Ezek csak öltözés nélkül vannak, csak úgy kimondottan a zenekarral együtt. És utána van olyan, hogy 4 főpróba, a 4 főpróbából az utolsó 2 az olyan, hogy végtelen főpróba.
Na most riasztóan hangzik.
Igen, riasztóan hangzik, mert sajnos többször előfordult, hogy hajnali fél egykor, azt mondták, hogy na a harmadik felvonást még egyszer. És akkor azt előről még egy órát még végig kellett játszani, úgyhogy néha 6-8 órás próbák is voltak, az még nagyon kemény, egy nap alatt.
Hát főleg egy fúvósnál, mert azért azt gondolom, hogy nyilván a színésznek sem könnyű, de aki folyamatosan a szájával dolgozik, de rá fogunk majd térni, hogy hogyan is működik a klarinét, illetve a fafúvós hangszerek. Ezt lehet bírni 6 órán aztán keresztül?
Hát szerencsére azért a darab közben, de nem addig még megy a szöveg, addig az ember, a fúvós egy kicsit pihen. Tehát azért mondom, hogy lehet, nem hogy lehet bírni, muszáj bírni, mert lásd a példát, a Wagner operák is 6 órán keresztül tartanak, és végig szól a zenekar. És esetleg egy kis szünet van közben, mikor meg tud inni egy pohár vizet, vagy valamit a muzsikus, és az 6 órán keresztül végig fúj. Mert ezért profi zenész valaki, úgymond, mert nekem van hivatásos előmódú művészi papírom is, fényképesítésem, országos filharmóniától, hogy ott kezdődik, hogy 5-6 órán is, hogyha muszáj, kisebb szünetekkel, de fújni kell.
Hát ez az előtanulásnak a lényege. Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon izgalmas lehet, hiszen nem csak tanította a zenét, hanem folyamatosan használta is. Tehát, hogy én azt látom, és megint csak a modern pedagógiai irányzatok, azt mondják, az a jó pedagógus, aki műveli is a szakmáját, nem csak tanítja. Hát akkor itt erről volt szó, abszolút.
Természetesen így kezdődött az egész tanításom is, hogy először megmutattam a gyerkőcnek, furuján, fuvolán, klarinéton, szaxofonon, hogy ezt fúj, de és így. Mikor már előtte hallotta a gyerek, és a mai napig is még most azért tudnak ennyire tisztelni a gyerekeim, mert 64 éves fejjel is még először lefújom nekik a dolgot. Idén is volt tanári pedagógus hangverseny, itt is Albinoni Adagiót klarinétoztam, egy nagyon szép komoly művet, de tanárdiák hangversenyen a rock and roll szaxofonoztunk együtt, az is csodálatos volt, végig is táncoltuk az egészet, szóval azért szeretném a közönséget, a Harasvárosát kérni, hogy látogassák a zeneiskolát, mert nagyon sok érdekes, jó dolog történik az iskolai hangversenyen.
Hát fizikailag sem lehet ezt egyszerű bírni, majd a fotót is megnézhetik honlapunkon a hallgatók, de hogy rendkívül jó egészségi állapotban van, senki nem mondaná meg, hogy 64 éves. Ehhez azért kell kitartásedzés, valami sportot űz, vagy elég sport ezt végigcsinálni?
Hát elég sport ezt szék csinál, mert azt kell tudni, hogy eleve a fúvástól az embernek a szíve olyan állapotban lenne, mint hogyha kint kapálna a mezőn, tehát annyira igénybe veszi fizikailag az általános fúvás. Általában szóval azért is vannak ezek, hogy szakmai nyugdíjba lehet menni, mint ahogy én elmentem a színházba is szakmai nyugdíjba. Az énekeseknek, táncosoknak és csak a fúvószenészeknek, vonósoknak nem. Van egy ilyen, hogy 25 év szolgálati idő után el lehet menni szakmai nyugdíjba. Én megkaptam a szakmai nyugdíjat, de vállalkozásba tovább csináltam a színházat. Ugyanúgy dolgoztam tovább, csak vállalkozásba.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és egy kicsit a magánéletről, a családról fogom faggatni Vili bácsit. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai életút bemutatásunkat Mózer Vilmossal, a fafúvósok zenetanárával, aki nyugdíjba vonul idén, de szeretne tovább tanítani, és reméljük, hogy lesz is rá lehetőség. Egy rendkívül izgalmas, igazi zenészi, tanári életpályáról hallhattunk eddig. Most egy picit a színfalak mögé tekintünk, ugye színházról beszéltünk, magánélet, hány gyermek, illetve hogyan alakult, mikor nősült, mennyire volt bátor ezen a téren ön fiatal korában?
Hát elég bátor voltam, úgymond az első házasságomat 24 éves koromban kötöttem. Egy pedagógus rajztanár kolléganőt vettem feleségül, és vele 10 évig éltünk házasságba. 10 évig voltunk együtt, úgymond. Abból a házasságból nem volt közös gyerekünk, és később ismerkedtem meg a jelenlegi feleségemmel, aki jogtanácsos, és tőle van két nagy fiam, az idősebbik 26 éves, Ádám, Gmózer Ádám, informatikus, mérnök a Budapesten, a kisebbik Gmózer Dávid, ő pedig kertészmérnök.
Természetesen adódik a kíváncsiság, hogy vajon ők muzsikálnak-e?
Mind a kettő muzsikált. Ádám volt a tehetséges, 8 évig zongorázott, utána a Kodály Jézibe került be, tehát ott végett, ott érettségizett is, és a zongora után ütős lett. A ütő tanszakon és a marimbát, a szilofont és országos versenyt is nyert, de én kértem meg, hogy fiam, inkább az informatikát erőltesd, mert ugyanis ez az egyetlen nagy gond, hogy a művészeteket, a komoly zenét, a zenekari játékot nem fizetik meg. Tehát nagyon kevés pénz van benne. A kicsi pedig ő is zongorán kezdte, később tanítottam szaxofonozni is, de ő a kertészmérnöki pályát választott, tehát ott végzett Kecskeméten a kertészetibe.
Milyen apuka volt esténként ilyen sűrű program mellett, hogy rendszeresen színházba, muzsikálva jutott-e idő mesét olvasni? Egyáltalán hogyan nevelte a fiait?
Hát nálam főleg az első gyereket ezt nagyon, de nagyon akartuk. Az rögtön előre is jött, úgymond már 6 hónapos volt a pocakba, mikor megvolt az eskü. Az is érdekes volt, mert Baján volt, éppen nyáron tájban voltunk, és egyetlen egy szabad szombaton volt, és akkor rá kellett betenni az esküvőt, hogy még beleférjen. Nagyon elkényeztettük az első babát, mert mind a ketten nagyon akartuk, mindent megadtunk neki, tényleg éjszakánként, mikor még hazajöttem a színházból, ugyanúgy járkáltam vele, böfisztettem, sétáltam vele a szobába, hogyha sírt, tehát tényleg maximálisan mindent megünnepeltünk. Még egy érdekesség, egy zenekari szokás, hogyha valamelyen zenész kollégának fia születik, akkor C-durtust kell játszani, mikor a zenekarba találkozik, ha lánya, akkor meg C-moll, tehát a moll, mert a dur az mindig a keményet jelent, a moll az pedig a lágyat jelenti. Tehát így is tanítom még a mai napig is, hogy akkor melyik a papa, meg melyik a mama.
Ugye említette, hogy a informatikus, illetve kertészmérnökök lettek a gyerekek, és majd evezni fogunk egy kicsit a tanítás felé. Az érdekel engem tanárként, hogy a zenetanulása mennyire segíti egyáltalán a tanulási képességet?
Nagyon sokat, nem hiába mondják a kollégák is, meg mindenki, hogy a jobb agyfélteke az a zenéjé. Tehát a matematikába, a gondolkodásba az, hogy utána valaki fejből el tudjon játszani egy darabot, az annyira sokat számít, az mondom, hogy nagyon jót tesz, és szóval az egész gondolatvilága. És a legfontosabb az, hogy a lelke. Szomorú vagyok, ha jó kedvem van, mindig a zenéhez fordulok. Mindig.
Ezt nagyon-nagyon jó hallani, mert a mai világ szerintem egy kicsit eltolódott a balagyfélteke a logika felé, és nem becsüljük meg eléggé a lelket gyönyörködtető és tápláló dolgokat, például a muzsikát. És ezt tapasztalja a gyerekein például, hogyha szomorúak vagy még mai napig is muzsikálnak?
Maximálisan tapasztalom. Annyira jó viszonyunk, hogy szinte második apjuk vagyok. Tehát úgy annyira egymáshoz vagyunk szokva, tehát én is, mikor jön a gyerkőc az órára, akkor avval kezdem, hogy milyen napod volt, hogy volt, mi volt, tehát kikérdezem, hogy mi volt a gimnáziumban, miből írtatok, hányast kaptál, mit feleltél, és szinte legbelsőbb titkait is megosszák velem. Tehát én ugyanúgy szinte az egész család életét tudok, hogy ismerem a gyerekeken keresztül.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, hallgatóink maradjanak velünk, rengeteg kérdésem van még, ugyanis a fafúvósok világába, illetve a tanítás világába fog kalauzolni bennünket Gmózer Vilmos. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszönjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai riportunkat. Gmózer Vilmossal beszélgetünk tovább, a fafúvósok zenetanárával, aki épp most vonul nyugdíjba, de folytatni kívánja a tanítást, úgyhogy aki szeretne fafúvósokon, és majd el fogja sorolni, mi mindenen játszani, keresheti őt. Itt a szünetben azt mondta nekem, hogy nagyon csodálatos dolog a tanítás, de hogy itt egy felsorolást is hallottunk, egy fokozást, halljuk ezt. Mi minden csodálatos még.
Igen, hölgyeim és uraim, szóval az életemnek a példája mutatja, hogy nagyon szép dolog és jó dolog, hogyha az ember fölmegy a színpadra, mint előadó művész, és egy személybe szólót játszik, vagy zongora kísérettel szerepel. Nagyon jó dolog, hogyha beül egy zenekarba, vagy egy, mondjuk itt Kiskunhalason is volt egy klarinét kvintettem, de kvintettünk, úgy mondom. Tehát öten játszottunk benne, az is nagyon jó együtt muzsikálni. Nagyon jó zenekarba muzsikálni. De a legcsodálatosabb érzés, mikor valaki karmester, és egy zenekart vezethet. Nekem megadatott az életembe, hogy Kiskörösön 1988-tól 90-ig, talán 7 évig az Áfész szimfonikus zenekart vezethettem, és volt ehhez a szimfonikus zenekarhoz egy 60 tagú női kar is, egy kórus is. És ilyen neves színészek jártak, hogy Leblanc Győző, Pitti Katalin, ezek jártak hangversére nagy magas tiszteletdíjért. Később én a színházból vittem a primadonnát, Bon Vivant, és nagyon sikeres operett műsorokat tartottunk együtt, így a kórussal. Operett részleteket játszottunk, ilyen, hogy vágyom egy nő után, vagy egy csomó hírneves dolgot. Mindig volt benne egy kis nyitány, valami kis zenekari nyitány, Orpheus az alvilágból, vagy valami kis népszerű. A lényeg az, hogy így megfordultunk a Szabadkán is, testvérváros, mert ott is volt egy szimfonikus zenekar. A szabadkaiak jöttek Kiskörösre, mi megmentünk Szabadkára, és a csodálatos tanácsterembe, ott a központban, ott a városházán, ott adtuk a teltházas hangversenyt. Nagyon nagy örömmel. Utána a hangverseny után természetesen mindig van egy kis úgymond bulizás, evés, ivászat, mulatozás.
Örülni a sikernek.
Igen, örülni a sikernek, barátkozás is. Szóval ez nagyon szép dolog. Még egyszer aláhúzom, szép dolog tanítani, szép dolog szerepelni zenekarba, szólóba, de a legszebb dolog, ez egy vágy. Tehát ezért az ember még szívesen fizetne is, csak hogy vezethessen egy ilyen zenekart.
Én azt gondolnám, hogy sokkal nehezebb egy ilyen feladatot ellátni, hiszen annyi felé kell figyelni, olyan stresszes lehet, mint az edzők, amikor a pálya szélén szétizgulják magukat. Mi volt, amit igazán élvezett ebben, hiszen ez egy nagyon nehéz feladat lehet?
Hát igen, nagyon észné kell lenni. Egy-két darabot mondjuk, ahogy az ember kezébe tart, vagy valami. Nem tudom, a partitúra olvasást tudják, hogy mi az, hogy partitúra? Az 8-10 hangszer van egy sorba. Tehát az szinte egész zenekar. Vonós szólamok vannak, első hegedű, második hegedű, brácsa, cselló, bőgő, külön vannak, utána következnek a fafúvósok, részfúvósok, és legalul az ütő. Hát állandóan figyelni kell. Sőt, hogyha van egy énekesed, az meg legfelül van a partitúrába. Tehát a partitúra olvasás az is egy külön művészet.
Még nem győzött meg ettől, még nehezebbnek tűnik a feladat. Mi volt ebben a gyönyörű?
Az, hogy látni a szemeket, hogy mindenki téged néz, hogy idézőjelben csak mondok egy olyan sztorit, mikor a Vilia dalt elkezdték énekelni, mert játszottuk azt is, és rád mered 80 ember, és mindenki neki téged néz, és visszanézed, és Vilja, te szép és csodás, mondjuk ez egy nőről szól, de én, mint Vilmos, Viljának képzeltem magam rögtön.
Kanyarodjunk a tanítás felé. Bár nehéz ebből a csodálatos világból hirtelen kijönni, mert héten az jutott eszembe, hogy egy ilyen pillanat, hogy ezt elmesélt, olyan lehet, mint az igazi flow élmény. Tehát, hogy együtt, egy valamin összetartozunk, és 80 ember egy hullámhosszon mozog minden szempontból. Na de tanítás. Mesélj nekünk egy kicsit arról, itt felsorolt azt a sok-sok hangszert, ami tulajdonképpen egyikről a másikra szinte pillanatok alatt át tudott tanulni. Hogyan nehéz lehet egyik hangszer után a másikat megtanulni? Olyan könnyűnek tűnt, de nekem nagyon nehéz, szerintem.
Hát minden hangszernek azért megvan a titka, a maga titka, meg a valami alapnak kell lenni. Mondjuk, hogyha vesszük a furuját, mint alapot, ez azért van a furuja tanítás, a legkisebb gyerekeket furuján kezdjük el tanítani, mert itt tudom megtanítani neki az előbb említett már mély légzést, a normális, jó, helyes légzést, utána az alapritmusokat, tá, titi, szinkópa, nyújtott ritmus, éles ritmus, levegővételi helyek, és az alapkotta olvasást. Ezért van az, hogy 2 évig előképzőre járnak a gyerkőcök, a növendékek, és 2 év után, ez olyan, mint hogyha óvodába járnának, 2 évig járnak óvodába, utána el tudja dönteni a szülő, legtöbbször a szülő dönti, nem a gyerek, a szülő dönti el, hogy milyen hangszeren folytassa tovább az a kicsi gyerek.
Tudnak ebbe tanácsot adni zeneiskolában?
Igen, tudok, általában mindig a fizikai adottság az felel meg. Tehát az ideális, hogyha olyan 3.-4. osztályos a gyerkőc, akkor tud mondjuk klarinétot, szakszofont választani. Tehát egy vékony, alkatú kis gyerkőc még nem bírja fizikailag. Tehát hamar elfárad. Egy kis mokányabb gyerek meg már nyugodtan nyakába lehet akasztani a szakszafont, és ragyogóan fogja fújni.
Most egy pillanatra megint zenét fognak hallani, mert nem tudjuk itt abba hagyni, az időnk lejár, de még egy kis grátiszt megítéltünk, úgyhogy hamarosan folytatni fogjuk a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Folytatjuk a beszélgetést. Gmozer Vilmos fafúvós tanárként dolgozott 35 évig itt Kiskunhalason, és reméljük, hogy még fogunk vele találkozni. A tanítással kapcsolatban nagyon sok minden érdekel engem. Mennyi idő volt mondjuk önnek, míg egyik hangszerről a másikra át tudott térni?
Hát, ha rólam van szó, akkor csak szorgalom. Tehát mikor valakinek parancsba volt adva, hogy a következő darabba szakszafonozni kell, akkor vittem a kottát, meg a hangszert, és addig még nincs rólt. Ugyanis ez egy nagyon fontos dolog. Akár idézőjelben, akár milyen kis könnyű hakni, tehát a szereplést jelent, azt mindig gyakorlás, komoly gyakorlás előz meg. Hát anélkül nem lehet. Tehát azt mindig otthon nekem rendbe kell tenni a 4 fal között. Tehát van egy, úgymond egy zenekari szoba, és ott én rendszeresen gyakorlom, hogyha van valami kis szereplési lehetőségem. Előtte kidolgozom magamnak, mert ezt a közönség eléállást, mondjuk, hogyha százalékokba fejezzük ki, legalább 90%-ig otthon kell lenni benne. Tehát először 120-ig meg kell tanulnom, hogy utána abból mondjuk 90. És ne vegye ezt a senki, de senki, hogy volt benne hiba, azt csak én tudom.
Már is ott vagyunk a tanításnál. Mennyire változtak a diákok az elmúlt időszakban? Hiszen amit elmondott, az egy nagyon-nagyon szorgalmas, fegyelmezett, hiába művészi pálya, de egy nagyon nagy kitartás és gyakorlás, szorgalmat igénylő tanulás. Milyen változáson mentek át a diák? Mennyire kitartóak?
Hát sajnos meg kell mondani az igazat, meg az őszintén, hogy egyre kevesebb a jó gyerkőc, mert úgymond, akivel tudunk dolgozni is, meg kitartóbb, egyre kevesebb a születésből is kevesebb a gyerek, mint régebben, és meg már nincs is annyi tehetséges sajnos.
Ott tartottunk, hogy a fafúvósoknál ugye a száj nagyon igénybe van véve, illetve a légzés, a tüdő. Meséljen egy kicsit nekünk erről a világról. Mit kell tudni a diákoknak? Ugye ott tartottunk, hogy másodikos kor után választanak egy más hangszert a furuja után.
Itt a szájtartás, úgymond anzac, az nagyon fontos, hogy az rendesen jól legyen beállítva, ez a tanárnak az egyik feladata, hogy a gyerkőcre addig kell tényleg, még rájön a trükkre, én 1000-szer megmutatom neki, és mondom, hogy gyere utánozzá, után csinál, így álljon a kezed, így álljon a szád, az izmok erősödjenek meg, az ajakizmok, mert ez engedhető, és azt nem lehet hagyni, hogy fölfújja a száját, hogy levegő légbuborék legyen a szájába, vagy valami. Tartás magának a hangszertartást, a kéztartást, a kis terpeszállás, szóval nagyon, de nagyon fontos ezeket az alapokat helyesen és jól letenni a növendékeknek. gyerekeknél, mert erre tudsz később építeni. És utána mindig az, hogy szorgalom naponta, ha csak 10 percet is, 15-öt, 20-at fokozatosan, mint a sportolóknál, állandóan edzésbe lenni, és csak úgy lehet fújni.
Sorolja fel nekünk azokat a hangszereket, amelyeket tanít.
Én fújjára az alapokat, utána tanítottam fuvolát is, klarinétot, szaxofont, és most volt a tárogatós növendékem is itt Kiskunhalason.
Mennyire népszerűek a diákok között ezek a hangszerek?
Hát úgymond, idézőjelben a fafúvós tanszak az mindig az elit tanszak volt. Tehát úgy is számított, hogy aki ide bekerült, ez az elit tanszak, és itt menet közben nem szoktak kimaradni növendékek.
Ezen fafúvósok közül melyik a legnépszerűbb ma?
Hát pillanatnyilag a szaxofon. Ez a legnépszerűbb. Van szoprán szaxofon, tenor szaxofon, alt szaxofon, ez a három szaxofon, ez mind érdekes, ezek testvérek, ezek a hangszerek.
Befejezésül egy záró kérdés. Ugye fafúvósokat választott, pedig nagyon sok más hangszeren is volt. Mitől a legcsodálatosabb ez, hiszen nyilván azért csinálja?
Hát maga ez az élet, ha még egyszer előről kezdhetném, csak ezzel foglalkoznék.
Ez csodálatos zárszó. Kívánunk nagyon sok jó tanítványt, mert azt gondolom, hogy még erre lesz lehetőség. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.